A tűnő partszakaszon valami különös vonná magára a figyelmet. Ez itt csak az átutalás, mondta Pennington. Nem is érdemes elolvasni. Linné azonban ebbe is belepillantott. Pennington pedig elővett egy harmadik aktát. Lennington ezt is figyelmesen átnézte. Semmi különös, egyértelmű ügy, kommentálta az amerikai a szöveget. Nem is érdekes, csupa ügyvédi szakzsargon. Simon újra ásított. Drágám, ugye nem akarod ezt az egészet végigolvasni? Ebédig itt kéne ülnünk hozzá, de lehet, hogy még tovább. Mindig mindent elolvasok, mielőtt aláírnám, válaszolt Linné. Apa tanított meg rá. Azt mondta, sohasem lehet tudni, mikor bukkan az ember egy elírásra. Pennington érdesen felnevetett. Maga kitűnő üzletasszony, Linné! Sokkal lelkiismeretesebb, mint én vagyok, helyesett Simon, maga is nevetve. Én még soha egyetlen hivatalos papírt el nem olvastam. Aláírom, ahol látom a kipontozást, azzal részemről az ügy be van fejezve. Szörnyű hanyagság, nézett rá Linné rosszalóan. Az én fejem nem üzletkötésre való, jelentette ki derűsen Simon. Soha nem is érdekelt az ilyesmi. Ha alá kell írni valamit, aláírom, ez a legegyszerűbb. Andrew Pennington figyelmesen nézte, majd száraz hangon, állát simogatva megkérdezte, nem kockázatos ez egy kicsit, Doyle? Szamárság! Vágta rá Simon. Nem hiszem, hogy az egész világ arra törekedne, hogy engem tönkre tegyen. Én megbízom az emberekben, és ez többnyire kifizetődik, ha hiszik, ha nem. Alig fordul elő, hogy becsaptak volna. Ekkor mindnyájuk meglepetésére a csendes Mr. Fantop hirtelen megfordult, és egyenesen Linnéhez címezte szavait. Elnézést kérem, hogy közbeszólok, de hadd fejezzem ki legnagyobb elismerésemet az üzleti érzékét illetően. A foglalkozásom során, magam is ügyvéd vagyok, nagyon ritkán találkozom ilyen hölgyekkel. Tökéletesen igaza van, ha nem ír alá semmiféle dokumentumot, mielőtt elolvasta volna. Tökéletesen igaza van! Kissé meghajolt, majd enyhén elvörösödve visszafordult a Nílus partja felé. Nagyon köszönöm, válaszolt Linné bizonytalanul. Ajkába harapott, hogy visszafojtsa feltörő kacagását. A fiatalember szer fölött ünnepélyes hangon adta elő mondani valóját. Andrew Pennington bosszankodott, Simon Doyle pedig, mintha nem tudta volna eldönteni, mérgelődjön-e vagy mulasson, világosan látta hátulról is, hogy Mr. Fantorf füle karmazsin piros színben pompázik. Mi a következő? Mosolygott végül Linné Penningtonra. Az amerikai azonban határozottan dühösnek látszott. Talán jobb volna, ha egy más alkalommal folytatnánk. Miként Doyle az imént megjegyezte, ha ezeket mind át akarja olvasni, ebédig itt ülnénk. És igazán kár volna lemaradni ennek a csodálatos tájnak az élvezetéről. Amúgy is csak ez a két irat volt sürgős. A többit megcsináljuk máskor. Szörnyű meleg van itt, mondta válasz helyett Linné. Menjünk inkább ki. Előreindult, és a két férfi követte. Hercule Poirot hátra nézett, figyelmesen szemlélte egy pillanatig Mr. Fantorp hátát, majd Mr. Fergusonra nézett, aki továbbra is minden látható cél nélkül üldögélt, és fejét hátra vetve fütyűrészett magában. Végül Miss von Schuyler egyenes figuráját vette szemügyre. Miss von Schuyler Mr. Fergusont bámulta mereven, csak akkor emelte róla a tekintetét, amikor a baloldali forgóajtó megrendült, és Cornelia Robson lépett be sietős léptekkel. Na végre itt vagy, rivalt rá. Hol az ördögben tekeredtél? Hát, igazán sajnálom, Mari néni. A fonalat nem találtam ott, ahol mondta. Egy másik zacskóban volt együtt a... Drága gyermekem, szörnyű ügyetlen vagy, bármit kelljen is megkeresni. Tudom, hogy igyekszel, de meg kell próbálnod egy kicsit ügyesebben és gyorsabban elintézni, ha megkérlek valamire. Az egész csak figyelem kérdése. Rettenetesen sajnálom, Mary néni. Valóban borzalmasan ügyetlen vagyok. De ha egy kicsit törekednél, úrrá lehetnél az ügyetlenségeden, kedvesem. Magammal hoztalak erre az útra, de elvárok egy csöpnyi figyelmességet cserébe. Nagyon sajnálom, Mary néni, motyogta Cornélia elvörösödve. És hol marad Miss Bowers? 10 perccel ezelőtt be kellett volna vennem az orvosságomat. Légy szíves, eredj és kerítsd elő, drágám. A doktor úr külön figyelmeztetett rá, mennyire fontos, hogy... Ebben a pillanatban Miss Bowers szerencsére megjelent, kezében egy parányi orvosságos üveggel. A gyógyszere, Miss von Schuller. 11-kor kellett volna megkapnom, förmett rá az öreg hölgy. És ha van valami, amit utálok, az a pontatlanság. Egyetértek, válaszolt higgadta Miss Bowers. Karját előre lendítette, és az órájára pillantott. Pontosan 1/2 perc múlva lesz 11. Az én órámon már 10 perccel elmúlt. Tartok tőle, hogy az én órám pontosabb. Remek szerkezet, még sosem késett. És Miss Bowers maga volt a megtestesült nyugalom. Miss von Schuyler lenyelte az üvegcse tartalmát. Szörnyen érzem magam, panaszolta. Sajnálattal hallom, Miss von Schuyler. Ám Miss Bowers cseppet sem látszott sajnálkozónak, sőt, mintha nem érdekelte volna az egész. Már régóta megtanulta, hogy mikor, mire, hogyan kell helyesen válaszolnia. Kibírhatatlan ez a hőség ide bent, sopánkodott Miss von Schuyler. Keressenek nekem egy széket valahol a fedélzeten, Miss Bowers. Cornélia, hozd a kötésemet, és el ne ejtsd nekem, te szerencsétlen. Kint majd segítesz letekerni néhány gombolyag fonalat. Ezzel mindhárman kivonultak. Mr. Ferguson sóhajtott, és a lábát kezdte masszírozni. Te jó ég, mondta maga elé. Legszívesebben kitekerném ennek a banyának a nyakát. Nem kedveli ezt a típust, ugye? Fordult felé Poirot érdeklődve. Nem kedvelem? Enyhe kifejezés. Volt ez a nő valaha is bárkinek hasznára? Soha életében nem dolgozott. A kisujját sem kellett megmozgatni, hogy kényelmesen éljen. Csak másokon élősködik. Egy parazita, egy utolsó, utálatos parazita. Bár akad még egy néhány ezen a hajón, aki nélkül egészen jól el lenne a világ. Valóban? Bizonyám. Ez a nő is, aki ott fontoskodva firkálgat a nevét a részvényen. Nyomorult munkások ezrei dolgoznak puszta alamizsnáért. Csak hogy ez a nő sejemharisnyában és más hasztalan luxus cikkekben jól érezze magát. Anglia egyik leggazdagabb asszonya, legalábbis így mondták, és egy fűszálat sem tett keresztbe egész életében. Ki mondta, hogy olyan gazdag? Mr. Ferguson harciasan ránézett. Valaki, akivel maga talán szóba sem állna. Egy olyan ember, aki a keze munkájával keresi meg a kenyerét, és még csak nem is szégyeli. Nem egy magunk fajta piperkőc. Kikent, kifent, semmire kellő, de nem ám? Leplezetlen megvetéssel nézett Poirot csokornyakkendőjére és rózsaszínű ingére. Nézze, én az agyam munkájából élek, és én nem szégyellem, válaszolta szeriden Poirot. Mr. Ferguson felhorkantott. Valamennyiüket le kéne lőni. Kedves barátom, magában aztán van hajlam az erőszakra, csettintett Poirot. Mondjon valamit, amit erőszak nélkül meg lehet oldani. Ahhoz, hogy építhessünk. Először a régit le kell rombolni, elpusztítani. Ez mindenképpen a könnyebb megoldás, és persze jóval látványosabb is. Maga miből él? Fogadok, hogy nem dolgozik. Nyilván valahol középtájt evickél az árban. Csak hogy ne legyen feltűnő. Nem vagyok átlag ember. Nagyon is fontos ember vagyok, jelentette ki Poirot enyhe önteltséggel. De micsoda? Detektív vagyok, közölte Poirot olyan hangsúllyal, mintha legalábbis azt mondta volna, király vagyok. Te jó Isten! A fiatal ember valóban meglepődött. Azt akarja mondani, hogy az a nő egy magánhekust fogadott maga mellé? Ennyire félti a bőrét? Semmiféle kapcsolatban nem állok Monsieur vagy Madame Doyle-al. Válaszolta Poirot. Én ide nyaralni jöttem. Egy kis változatosság, mi? És maga? Magát nem a kikapcsolódás vágya hozta Egyiptomba? Kikapcsolódás? Mr. Ferguson újra felhorkantott. Aztán rejtélyesen hozzátette. felmérést végzek. Milyen érdekes, mormolta Poirot, és kivonult a fedélzetre. Miss von Schuyler a legjobb sarokban talált magának helyet. Cornélia előtte térdelt, kinyújtott karjain feszesen tartotta a szürke gyapjúfonalat. Miss Bowers egyenes derékkal ült mellettük, és az esti újságot olvasta. Poirot rugalmas léptekkel átment a jobboldali fedélzet szárnyra. Amint a hajó tattyához ért, kis hiány neki ütközött egy elegáns, fekete ruhába öltözött nőnek. Az meghökkenten nézett rá, majd pikáns, jellegzetesen mediterrán arca visszaforult a mellette álló egyenruhás, nagy darab férfi felé. Arcukon különös kifejezés ült. Bűntudat és ijegység. Poirot kíváncsian találgatta magában, vajon miről is beszélhettek. Megkerülte a hajó tattyát, és sétáját a bal oldalon folytatta. Kinyílt egy kabinajtó, és a kilépő Miss Ottenburn csaknem a karjába zuhant. Szaténból készült, skarlátvörös köntöst viselt. Ó, mennyire sajnálom, sopánkodott. Mr. Poirot, kérem, ne haragudjon. A mozgás, tudja, ez az állandó mozgás. Sosem értettem, hogyan tudnak a matrózok olyan biztosan megállni a lábukon. Ha ez a hajó csak egy kicsit is nyugton maradna... Belekapaszkodott Poirot karjába. Ez az állandó hánykolódás elviselhetetlen. Sosem érzem magam jól a tengeren, és folyvást magamra hagyatva kell szenvednem. A lányom tudja, semmi együttérzést nem tanúsít, szegény öreg anyja. Az anyja, aki annyi mindent tett érte. Mrs. Ottenburn sírva fakadt. Agyon dolgoztam magamat miatta. Az utolsó filléremet is ráfordítottam. Micsoda életet élhettem volna, micsoda életet. És én mindent feláldoztam érte, mindent feláldoztam, és senki sem érdekel. De megmondom mindenkinek, most megmondom nekik, milyen rosszul bánik velem, mennyire elhanyagol a saját tulajdon lányom. Milyen szívtelen teremtés. Rákényszerített erre az útra. Én meg halálra unom magam. Megyek, és elmondom mindenkinek. Azzal tántorgó léptekkel elindult. Poirot gyöngéden megfogta a karját. Azonnal ide küldöm, madám. Talán legjobb volna, ha visszamenne a kabinjába. Erre parancsoljon. Nem, én el akarom mindenkinek mondani. Mindenkinek, aki csak ezen a hajón itt van. Túlságosan veszélyes, madám. Háborog a folyó. Még ki is eshetne. Gondolja? Nézett rám Mrs. Ottenburn kételkedve. Komolyan gondolja? Igen. Nagy nehezen sikerült meggyőznie. Mrs. Ottenburn visszabotladozott a kabinjába. Poirot óra idegesen megrándult néhányszor, majd bólintott és megindult arrafelé, ahol Rosalie Ottenburn üldögélt Miss Allerton és Tim társaságában. Az édesanyja látni szeretné, mademoiselle. A lány szemmel láthatólag vidám hangulatban volt, ettől a mozdulattól azonban egyszerre elpárolgott a kedve. Gyors, gyanakodó pillantást vetett feléje, és elsietett. Nem tudok eligazodni ezen a gyermeken, jelentette ki Mrs. Allerton. Állandóan változik. Egyszer kedves, barátságos, másnap pedig goromba, mint egy pokróc. Alaposan el lehetett kényeztetve, attól ilyen rossz modorú, tette hozzá Tim. Mrs. Allerton azonban a fejét rázta. Nem, nem, nem hiszem, hogy erről volna szó. Szerintem inkább boldogtalan. Végül is mindenkinek megvannak a saját gondjai, vont vállat Tim. Hangja kemény és határozott volt. Ebben a pillanatban gongütés hallatszott. Ebéd! Kiáltott Mrs. Allerton elragadtatva. Menjünk! Farkaséhes vagyok! Aznap este Poirot észrevette, hogy Mrs. Allerton Miss von Schuyler mellett ül, és élénken beszél hozzá. Amint elment a közelükben, Mrs. Allerton félszemmel rákacsintott, éppen azt mondta. Ó, hogyne! Carfrees Castban! A drága herceg! Cornélia ezúttal kimenőt kapott, és kinn maradt a fedélzeten. Dr. Bessnert hallgatta, aki kissé esetlenül, mintha úti könyvből olvasna fel, próbálta beavatni az egyiptológiába. Cornélia elbűvölve hallgatta. Odébb a hajókorlátnak dőlve Tim Allerton Rosalie Ottenbornnal beszélgetett. Rohadt ez a világ, úgy, ahogy van, mondta a fiú. És igazságtalan, vannak, akinek minden megadatik, válaszolt Rosalie. Poirot felsóhajtott. Boldog volt, hogy már nem fiatal. Hétfőn reggel a karnak utasainak páratlan élményben volt részük. A folyópartján kikötött gőzös fedélzetéről a felkelő nap fényében alig 100 méterre hatalmas templomot pillantottak meg. 4 a parti sziklákból kifaragott óriási kőfigura állt előtte, és nézte örök időktől fogva a Nílust, arccal a kelő nap felé fordulva. Hát nem csodálatos, Monsieur Poirot, dadogta elragadtatva Cornélia Robson. Olyan hatalmasak és olyan békések, és ha rájuk nézek, olyan parányinak érzem magam, mint egy kis rovar. Ilyenkor jön rá az ember, hogy milyen kevés dolog lényeges igazán az életben. Mr. Fantorf mellettük állva magában mormogott. Elragadó. Valóban elragadó. Ugye fantasztikus? Fordult feléjük Simon Doyle, aki éppen akkor ért oda. Majd bizalmas hangon egyenesen Poirothoz címezte szavait. Tudja, én igazán nem vagyok oda a templomokért, meg más efféle turista látványosságokért, de egy ilyen hely mégiscsak megragadja az ember fantáziáját. Ha érti, mire gondolok. Ezek a jó öreg fáraók, remek fickók lehettek. A többiek lassan eltávolodtak, Simon pedig halkabban folytatta. Végtelenül örülök, hogy eljöttünk erre az útra. Bizonyos dolgok valahogy tisztázódtak. Furcsa, hogy miért pont itt. De tény, hogy Linné visszanyerte a nyugalmát. Azt mondja azért, mert végre szembe tud nézni ezzel az üggyel. Ez tökéletesen érthető, bólintott Poirot. Amikor először meglátta Jackit a hajón, rettenetesen érezte magát, de azután egyszerre csak nem aggódott többé. Megegyeztünk, hogy nem is próbáljuk többet lerázni Jackit. A saját fegyverével vágunk vissza, és megmutatjuk, hogy a nevetséges viselkedése egy csöppet sem zavar, mert átkozottul ostobán viselkedik, azt meg kell hagyni, de ha azt hiszi, hogy zavartatjuk magunkat, hát nagyon téved. Talán ettől jobb belátásra tér. Igen, mondta Poirot elgondolkozva. Remekül kiötöltük, ugye? Hogyne. Linné jelent meg mosolyogva a fedélzeten, barack színű vászonruhában. Különösebb lelkesedés nélkül, hűvös fejbólintással üdvözölte Poirot, majd férjébe karolva tovább sétált. Poirot csendben elmosolyodott. Kritikus hangja nyilván nem nyerte el Linné tetszését, aki a feltétel nélküli hódolathoz szokott. Márpedig ő ezt az íratlan szabályt súlyosan megszegte. Mrs. Allerton állt meg mellette. Hogy megváltozott ez a lány? Súgta neki. Aszuánban még olyan riatnak és letörtnek látszott, most pedig madarat lehetne fogatni vele. Az ember azt hinné, hogy a vesztét érzi. Mielőtt Poirot válaszolhatott volna, az idegenvezető jelt adott az indulásra, és a társaság partra szállt, hogy közelről is megtekintse Abu Simbelt. Partra menet Andrew Pennington sodródott Poirot mellé. Először jár Egyiptomban, ugye? Kérdezte az amerikai. Nem. 1923-ban már jártam itt. Pontosabban Kairóig jutottam csak el. A Níluson viszont valóban most utazom először. Ha jól tudom, ön a Karmanikot kelt át az óceánon, mintha Madame Doyle ezt említette volna. Pennington metsző pillantást vetett feléje. Úgy van, valóban. Ismerte el. Akkor egészen biztosan találkozott a barátaimmal. Rassington Smith-ékkel. Akik szintén azon a járaton utaztak. A Karmanik hatalmas hajó, és rossz időt fogtunk ki. Az utasok nagy része végig a kabinjában maradt. Az út pedig amúgy sem tartott sokáig, és ilyen rövid idő alatt nemigen adódik alkalom ismerkedésre. Milyen igaza van? Annál kellemesebb lehetett a meglepetése, amikor itt találkozott Madame Doyle-lal és férjével. Nem is tudott róla, hogy összeházasodtak. Nem. Mrs. Doyle megírta ugyan, de a levél már nem ért el. Így csak néhány nappal a váratlan kairói találkozásunk után olvashattam, amikor utánam küldték. Hallottam, már régóta ismerik egymást. Meghiszem azt. Linnét pólyáskora óta ismerem. Az apja a legjobb barátom volt. Mehuisi Rigvai rendkívül figyelemre méltó ember volt. És egyben rendkívül sikeres is. Aki tekintélyes összeget hagyott a lányára, gondolom. Ó, pardon, ezt talán nem kellett volna mondanom. Andrew Pennington láthatólag mulatott ezen az elszóláson. Hát igen, nem titok, hogy Linné jelentős vagyonfelet rendelkezik. Persze a gazdasági válság az ő részvényeinek az értékére is rányomja a bélyegét, vagy tévednék? Pennington elgondolkozott, és csak néhány másodperc elteltével válaszolt. Nos, igen. Ez valóban igaz, bizonyos értelemben. Manapság mindnyájan nehéz helyzetben vagyunk. Nekem minden esetre az volt az érzésem, hogy Madame Doyle nem mindennapi üzleti érzékkel rendelkezik. Így is van, helyeselt Pennington. Linné igen praktikus gondolkozású lány. Félbe kellett szakítaniuk a beszélgetést, mert az idegenvezető beszélni kezdett a nagy Ramszesz utasítására épült templomról. A négy kőkolosszust magát Ramszeszt ábrázolta. Kettő-kettő a bejárattól jobbra és balra, mindegyiket a sziklafalból faragták ki. Méltóság teljesen néztek le a turisták szétszórt kis csoportjára. Signor Ricetti rangján alulinak tartotta, hogy az idegen vezetőre figyeljen, ehelyett buzgón vizsgálgatta a néger és szíriai rabokat ábrázoló domborműveket, amelyek a kőszobrok talapzatát díszítették. Amikor a templomba beléptek, a félhomállyal együtt mindjárt megcsapta őket az időtlen nyugalom. A belső falak még mindig élénk színekben pompázó festményeit együtt csodálták meg, azután kisebb csoportokra oszolva szétszélett a társaság. Dr. Bessner érces hangon olvasott fel német nyelvű ütikönyvéből, olykor-olykor félbeszakítva önmagát, hogy a mellette sétáló, buzgón figyelő Cornélia számára lefordítson egy-egy érdekesebb részletet. Ez azonban nem tartott sokáig, mert Miss von Schuyler ért a közelükbe a közönyös arccal maga elé bámuló Miss Bowers karjára támaszkodva, és parancsoló Cornélia, gyere ide! Utasítása véget vetett az oktatásnak. Dr. Bessner sugárzó arccal, de némileg elbizonytalanodva pislogott utána vastag szemüvegén keresztül. Nagyon kedves kislány, jelentette ki Poirotnak. Nem olyan agyonkoplalt, mint a fiatal nők többsége manapság, sőt remek vonalai vannak. És rendkívül intelligensen tud hallgatni. Öröm magyarázni neki. Poirot agyán átfutott a gondolat, hogy Cornéliát egész életében vagy terrorizálják, vagy oktatják. De mindkét esetben ő a hallgató, és nem a beszélő fél. Mivel Miss von Schuyler ellentmondást nem tűrő hangon magához rendelte Cornéliát, Miss Bowers ideglenesen mentesült a szolgálat alól. A templom közepén ácsorogva tőle megszokott hűvös, közönyös módon szemlélte a múlt fennmaradt csodáit. Hozzáfűzni valója mindössze ennyiből állt. Azt mondja a könyv, hogy az egyik régi istent vagy istennőt Mutnak hívták. Milyen különös! Linné és Simon egy belső szentély előtt álltak meg, melynek békéjét négy szobor őrizte, méltóság teljes némaságba merevülve. Linné férjébe karolva nézelődött, arcán a modern civilizáció jellegzetes vonásai, érdeklődő, intelligens, a múlt emlékeitől mentes. Gyerünk innen, szólalt meg hirtelen Simon, nem tetszik nekem ez a négy fickó, különösen az a nagy sisakos. Az minden bizonnyal Ammon lesz, az a másik mellette pedig Ramszesz. Miért nem tetszenek neked? Szerintem nagyon hatásos, ahogyan a szentét őrzik. Egy kicsit túlságosan is hatásos. Van benne valami hátborzongató. Gyere, menjünk ki a napra! Linné nevetett, de engedett Simonnak. A hűvös templomból kilépve, szandáljukon át is érezték az afrikai homok melegét. Linné hirtelen felkacagott. Lábuknál sorban egymás mellett dermesztő látványt nyújtva, mintha testükről lefűrészelték volna, fél tucat núbiai fiú fejét pillantották meg. A fiúk szemüket vadul forgatták, fejüket pedig ritmikusan ingatták. Amikor meglátták őket, teli torokból kezdtek kiabálni. Hurrá! 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 Jaj, de jó! Jaj, de szép! Köszönjük! Nagyon köszönjük! Azért ez abszurd ötlet, komolyodott el Linné. Hogy csinálták? Az egész testüket beásták? Simon némi apró pénzt adott a kölyköknek. Nagyon jó, nagyon szép, nagyon bőkező, utánozta csúfondárosan a hangjukat. Két kisebb fiú szemmel láthatólag a különös előadás főszervezői fölkapkodták az odahajtott pénzdarabokat. Linné és Simon tovább sétáltak. Nem akartak visszamenni még a hajóhoz, de a nézelődés kimerítette őket. Leültek a homokra, és hátukat egy sziklának támasztva sütkéreztek a forró afrikai napon. Milyen csodálatos a nap, gondolta magába Linné. Milyen meleg, mennyire biztos támaszpont, milyen fantasztikus érzés boldognak lenni. Milyen jó, hogy én vagyok. Én Linné. A szemét lehúnyta, félig álomba merülve lebegett ide-oda kalandozó gondolatai között, mint a körülötte egymást kergető homokszemcsék. Simon ébren volt, de őt is átjárta az elégedettség öröme. Milyen ostoba volt, hogy az előző este úgy felizgatta magát, hiszen semmi oka nem volt rá. Minden rendbe ment. Végül is Jackire lehet számítani. Kiáltás hangzott, emberek rohantak feléjük, és hevesen hadonászva kiabáltak. Simon egy pillanatra értetlenül merett maga elé, majd felpattant, és félrerántotta Linnét. Az utolsó másodpercben. A következő pillanatban hatalmas sziklatömb zúdult le mellettük, pontosan azon a helyen, ahol egy másodperccel korábban még Linné álmodozott. Ha ott maradnak, Linnét szétlapította volna a szikla. Elsápadva kapaszkodtak egymásba. Poirot és Tim Allerton ért oda először. Hitemre, madám, hajszál híja! Ösztönösen mind a négyen felpillantottak a sziklafal tetejére, de semmit sem láttak. Fent azonban egy kis ösvény húzódott. Poirot emlékezett rá, hogy amikor először partra léptek, látott is ott néhány benszülöttet. A házaspárra nézett. Linné még mindig kábán és zavartan merett maga elé, Simon azonban tombolt a dűtől. Az Isten verje meg! Robbant ki végül. Tekintete Tim Allertonra tévedt, és nem folytatta. A keservit kis híján eltalálta magukat, mondta Tim. Valami őrült lökte le azt a rohadt sziklát, vagy magától indult meg? Azt hiszem, egy őrült lehetett. Dadogta még mindig sápadta Linné. Összelapíthatta volna, mint egy tojáshéjat. Biztos, hogy nincsenek itt ellenségei, Linné? Linné nyelt néhányat, és a könnyed megjegyzésre csak a fejét ingatta. Menjük vissza a hajóhoz, madám! Szólalt meg Poirot. Erősítőre van szüksége. Némán elindultak. Simonon látszott, hogy alig bírja magába folytani a mérgét. Tim megpróbált vidáman társalogni Linnével, hogy elterelje a figyelmét az iménti veszélyről, amiből épp hogy csak megmenekült. Poirot pedig komor arccal követte őket. Amint a kikötőhídra értek, Simon hirtelen megtorpant. Megrökönyödve bámult Jacqueline de Belleforra, aki épp akkor készült partra szállni. Kék csíkos kartonruhájában egészen kislányosan festett. Te jó Isten! Suttogta Simon. Akkor mégiscsak véletlen volt? A dű egyszerűen elpárolgott az arcáról. Megkönnyebbülése olyan látványos volt, hogy Jacqueline figyelmét sem került el. Jó reggelt! Köszönt rájuk. Azt hiszem, kissé lemaradtam az idegenvezetésről. Biccentett, majd lelépett a kőhídról, és megindult a templom felé. Simon megragadta Poirot karját. Az Isten itt! Ez aztán a megkönnyebbülés! Hogyne? Bólintott Poirot. Tudom, mit gondolt. De ő maga nem nyugodott meg. Komoran törte a fejét, majd megfordult, és a partot fürkészve igyekezett felmérni, mit csináltak a társaság tagjai. Miss von Schuyler lassan közeledett Miss Bowers karjára támaszkodva. Nem messze mögöttük Mrs. Allerton és Mrs. Osborne állt nevetve a homokba ásott núbiai gyerekek előtt. A többiek még nem látszottak. Poirot a fejét csóválta, és lassan megindult Simon után. Megmagyarázná nekem, madame, mit akart mondani a minap azzal, hogy madame Doyle a vesztét érzi? Mrs. Allerton meglepetten toppant meg. Poirotval együtt kapaszkodtak fel a hegyre, ahonnan remek kilátás kínálkozott a második vízesésre. A többiek teveháton tették meg a fárasztó és meredek utat, Poirot azonban a tevegelés a hajóútra emlékeztette, Mrs. Allerton pedig méltóságán alulinak tartotta, hogy a könnyebb megoldást válassza. Előző este érkeztek meg Vádi Halfába. Reggel két kisebb motorcsónak vitte az egész társaságot a második vízeséshez, Signor Ricetti kivételével, aki ragaszkodott hozzá, hogy egy távoli, Szemna nevű helyre kiránduljon egymagában. Ez a hely azért hihetetlenül érdekes, magyarázta, mert harmadik Amenethan idején Núbia kapuja volt, és itt található az a bizonyíték, erejű sírdombormű, aminek a tanúsága szerint az Egyiptomba belépő négereknek vámot kellett fizetniük. A társaság együttes erővel próbálta lebeszélni a kis olaszt erről a vállalkozásról, de minden fáradozásuk hiába valónak bizonyult. Signor Ricetti határozott volt, és elhárított minden érvelést, miszerint 1. Az expedíció nem éri meg a fáradtságot. 2. Kivitelezése szinte hihetetlen, mivel a környéken nem igen van autó. 3. Senki sem adna kocsit egy ilyen úthoz. 4. S ha mégis, akkor horribilis összeget kérne érte. Signor Ricetti az elsőn gúnyosan kacagott, kétkedését fejezte ki, a másodikkal szemben közölte mindenkivel, hogy ami a harmadikat illeti, ő majd talál magának autót. A 4-től viszont sose féltsék, mert folyékonyan tud akkudozni arabul. Végül elindult, mégpedig nagy titokban, hát ha valamelyik utastársa a fejébe veszi, hogy az előre megbeszélt útvonalat az övével cserélje fel. Hogy vesztét érzi? Mrs. Allerton fejét félre billentve mérlegelte a lehetséges válaszokat. Nos, csak arra gondoltam, hogy többnyire valami szörnyű tragédia előtt szokott ilyen felfokozott boldogságot sugározni az ember. Érti, ugye, amikor valami már túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Hosszasan magyarázott, Poirot pedig figyelmesen hallgatta. Nagyon köszönöm, madám. Most már értem. Különös, hogy éppen tegnap mondta, röviddel azelőtt, hogy madame Doyle majdnem otthagyta a fogát. Mrs. Allerton megborzongott. Hát, nem sok híja volt. Gondolja, hogy valamelyik nyomorult kis fekete lökte azt a követ szórakozásból? A gyerekek az egész világon csinálnak ilyen ostobaságokat, talán anélkül, hogy bárkinek is ártani akarnának. Poirot vállat vont. Könnyen meg lehet, madám. Majd témát váltott, és Majorkáról kezdett beszélni, gyakorlati kérdésekkel bombázta Mrs. Allertont egy későbbi látogatásának lehetőségét latolgatva. Mrs. Allerton egyre jobban kedvelte a kis tojásfejű emberkét. Részben talán éppen azért, mert annyira ellentétes volt a természetük. Érezte, Timnek nem tetszik, hogy időnként elbeszélget Poirotval, akiről fia határozottan kijelentette, hogy a legmodortalanabb fráter, akivel valaha is találkoztam. Ő azonban egyáltalán nem tartotta Poirot modortalannak. Inkább úgy vélte, hogy fia ellenérzését a kis belga kisé egzotikus öltözködése váltotta ki. Ettől eltekintve szimpatikusnak, rendkívül szimpatikusnak találta, és személyében gondolatébresztő beszélgető partnerre lelt. Idővel pedig úgy érezte, hogy eléggé bizalmába fogadhatja ahhoz, hogy Joanna Sideward iránt ellenérzését megvitassa vele. Megkönnyebbült, hogy végre beszélhet valakivel erről a problémáról. Végül is miért ne? Poirot nem ismerte Joannát, valószínűleg sose fog vele találkozni. Miért ne könnyíthetne a szívén azáltal, hogy ennek a féltékeny gondolatnak a szüntelenül nyomasztó terhét megosztja valakivel? Ugyanebben a pillanatban Tim és Rosalie Ottenburn éppen őróla beszélgettek. Tim előzőleg félig tréfással szitta a szerencséjét és gyenge egészségét, mely sohasem volt olyan rossz, hogy érdemes lett volna foglalkozni vele, de olyan jó sem, hogy neki tetsző módon élhessen. Így aztán nem talált magának kellően érdekes foglalkozást, és pénze sem volt sosem elegendő. Langy meleg és unalmas életet élek, fejezte be elégedetlenül. De van valamije, amit rengetegen irigyelnének, vetette közbe hirtelen Rosalie. És mi légyen az? Az anyja. Tim meglepetten nézett rá. Látszott rajta, hogy ez a megjegyzés jól esik neki. Az anyám? Hát igen, elismerem, rendkívüli asszony. Kedves, hogy észrevette. Csodálatos asszonynak tartom. Olyan kedvesnek látszik, örökké higgadt és nyugodt, mintha sosem érdekelné semmi. Nem érhetné bántódás. És emellett mindig képes rá, hogy a dolgoknak a vidám oldalát vegye észre. Rosalie az őszinteségtől csak nem dadogott. Tim egyre fokozódó melegséget érzett a lány iránt. Szívesen visszaadta volna a bókot, de sajnálatos módon Mrs. Ottenburn a képzeletében leginkább a világra nehezedő fenyegetésként jelent meg. Nem tudta, mivel viszonozhatná a lány kedvességét, és ettől zavarba jött. Miss von Schuyler a bárkán maradt. A hegymászást sem teveháton, sem a saját lábán nem akarta megkockáztatni. Végtelenül sajnálom, Miss Bowers, de meg kell kérnem, hogy maradjon velem, mondta csípősen. Eredetileg úgy gondoltam, hogy Cornéliát tartom itt, de ez a lány olyan önző. Elrohant anélkül, hogy szót is válthattam volna vele. Ami azt illeti, azzal a rendkívül kellemetlen és neveletlen fiatalemberrel, Fergusonnal láttam diskurálni. Meglehetősen csalódtam ebben a lányban. Szemernyi tartás sincs benne. Miss Bowers a tőle megszokott tárgyilagos hangon válaszolt. Semmi baj, Miss von Schuyler. Biztos szörnyen kimelegettem volna a hegymászásban. A tevenyergek látványa sem lelkesít különösebben, nem beszélve a várható bolha ármádiáról. Megigazította a szemüvegét, összehúzott szemmel nézte néhány pillanatig a hegyről éppen lefelé tartó társaságot, majd megjegyezte. Miss Robson már nem azzal a fiatalember beszélget. Ha jól látom, dr. Bessner mellett jön. Miss von Schuyler felhorkant. Mióta kiderült, hogy dr.